Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, pénteken, április 12-én este 7-kor az Örkény Színházban lesz egy nagyon izgalmas lemez bemutató koncert, méghozzá Darvas Ferenc színházi dalait lehet hallani itt, Ógni Mógni Kár címmel, és itt is van a vonalban Darvas Ferenc, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ez ugye életed második lemeze, ha minden igaz, és igen, nem is tudom, hogy hogyan, hát egyrészt, szóval, hogy nem jelent meg neked több lemezed életed folyamán, másrészt hogyan tudtatok egy ekkora életművet belepréselni kettő darab lemezbe, ugye ezt róla tudni kell, hát most mennyi vagy, 77, ugye, ez nem titok.
Most már 78-ba vagyok, elárulom, bár letagadhattam volna egy évet, de elárulom, hogy 78-ba vagyok.
És körülbelül egy mennyi? Hát ez egy ilyen 60 év, nem? 60 év dalairól beszélünk körülbelül.
Hát nagyjából, de mondjuk azt is mondhatjuk, hogy 40.
Aha. Jó, kis szerénységgel. Jó, azt azért el kell mondani a hallgatóknak, hogy te rendkívül sok színházi zenét írtál, főleg színházi zenéket, de nagyon sok filmben lehetett találkozni a te dalaiddal, hogy csak a legnépszerűbbet mondjam, mondjuk az Eldorado szerintem az mindenkinek megvan, Bereményi Géza.
Igen, igen. Hát a Gézának az első három filmjének, tőlük, Bereményinek csináltam a zenéjét, de csináltam másoknak is, de Krisztinának, meg Molnár Gyurinak, meg most így hirtelen nem is tudom, kit nem akarok senkit kihagyni, de volt egy pár.
Na hát igen, ez az, hogy elképesztő mennyiségről van szó, szóval mit válogattatok össze, és hogyan válogattátok össze erre a két lemezre az anyagot? Ugye ebbe a fia Darvas Kristóf segített elsősorban, ha jól tudom.
Hát igen, tulajdonképpen az egész nem lenne, ugye 2 évvel ezelőtt volt az első lemez,
igen,
és a bemutató is az Örkény Színházban, mi nagyon kedves tőlük, és hát az egész, hogy a Kristóf, ha nem a kisebbik fiam Darvas Kristóf, a nagyobbik a Darvas Benedek vagy Bence.
Hát igen, mindketten közleműködnek egyébként majd a koncerten.
Igen, mind a hárman énekelgettünk, mint három darvas. Hát ha neki nem jut eszébe az, hogy valahogy meg akar engem örökíteni, vagy a zongorázásomat is, meg ezeket a darabokat. Tehát ő tulajdonképpen úgy is mondható, hogy az album kitalálója, a zenei vezetője és producere. Uh-huh. Úgyhogy azt írta egy színházi blog, hogy 6 éves színházi siheder, aki 6 évtized után is mámoros boldogságban üti a zongora billentyűket, ez voltam én, és ezt írták az első lemezzel kapcsolatban. Hát itten tulajdonképpen a mostani lemezben 4 olyan színházi előadás. Nem tudom, hogy az fárasztó-e külön felsorolni, hogy mik ezek, de szívesen el tudom mondani, hogy mik voltak ezek a darabok.
Hát mik voltak, persze.
Mondjuk az Esnek a tengelyének nevezhetjük. Hát a Gál Józsefnek a Pereskei Nótárius, ez Nyíregyházán ment. Akkor van Mark Twain Gyenki Artúr király udvarában. Ez a Kolibri Színházba ment volna 92-ben, de meghiúsult, valahogy nem lett előadva soha.
Aha.
Akkor a Szigligeti Lilion fia, az volt a József Attilában 97-ben, és végül van Tom Jones, ez a David Rogers, ez meg Debrecenben ment 2000-ben. És főleg ezekből a mostani CD, ezekből a számokból áll összesen valami. De a régiből is beletettünk egy párat, ami 2 évvel ezelőtt is voltak.
Mármint hát a koncertbe.
Nagyon... Igen. Uh-huh. Csak a koncertbe természetesen. És hát nagyon, nagyon rangos, kedves színészgárda. Nem tudom, hogy elmondja, mert ő pár ember.
Szerintem nyugodtan, Feri, ugye téged vagy a filmzenékből lehetett ismerni, vagy a színházi zenékből, vagy onnan, hogy színészeket kísértél. Hát Eszenyi Enikőt azt gondolom, hogy talán évtizedeken keresztül nem is lehetett nélküled őt látni, énekelni, és nagyon sokan vannak még ilyen színészek, akikkel tényleg, hát Koltai Robit is hányszor kísérted, úristen.
Igen.
Szóval összefonódtatok egy jó pár művésszel.
Igen. Itt úgy néz ki, hogyha most ABC sorrendben mondom, hogy Csákányi Eszter, Katona László, uh-huh, Mácsai Pál, Martin Komics Máté.
Igen.
Igen, Martin Komics Máté, Messaudi Emina, Rosszik Hella, Sipos György, Szakár Tamás, de Váradi Szabolcs is adja a hangját a időnként.
Ő a te szerzőtársad, mondjuk el, hogy ő elfelejtettem, a te szövegeidet.
Az összes dalnak, tehát most el fog hangzani 34, tulajdonképpen 30 vagy 34 dal, ha úgy vesszük, ezen a mai, nem mai, hanem hát a mostani estén. És hát a zenekarról se feledkezünk meg, mert az nagyon, nagyon klassz zenészek vannak. Hát ugye természetesen a
gyerekek?
Kristóf fiam, a gyerekek,
igen.
Meg akkor van a Petsz Bálint a gitáros,
uh-huh.
Szakál Tamás hegedű, ő igen, énekel is egyébként.
Elképesztő ilyen, hát ez a Django
igen,
stílus,
igen.
Amit ő hoz, hogyha jól mondom,
igen,
ezt,
igen.
Ez a fursa cigány jazz,
hát ő
ugye?
Nagyon nagyszerű figura.
Igen.
Bata István basszus gitáron, de a lemezen nem ő volt, hanem Csizmás András bőgőn, uh-huh. De most így lesz megoldva. És akkor van Herboli László dob, és akkor van két kedves fiatal hölgy vokálban, Palugyai Sári és Varga Rozina. Tulajdonképpen ez a, és hát ne feledkezzünk meg ugye a produkciós asszisztens
Bognár Éváról, bizony.
Se. Hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy mindent hatalmas adatgyűjtemény, amit felsoroltam neked.
Igen. Bocsánat, a legfontosabb kérdés az, ami rögtön fölmerül az emberbe, hogy úristen, ráérek-e pénteken, ha nem érek rá, akkor mi van? Meg hát azért az Örkény Színház nem Budapest legeslegnagyobb színháza, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát azt akarom kérdezni, hogy hol lehet ezt majd még látni, illetve ugye lehet-e majd látni, meg hallani, akár színházakban. Jön a fesztivál szezon, és most azért már ez egy kicsit más jelent, mint néhány évtizeddel ezelőtt, szóval rengeteg olyan fesztivál van, ahol színházak, kamara dolgok, kisebb koncertek nagyon meghitt hangulatban tudnak létrejönni, mondhatnám a Kapolcsot, vagy az Ördögkatlant. Gondolkodtatok-e ilyesmiben, gondolkodtatok-e folytatásban?
Ezt lehet, hogy jobban tudják az Éva meg a Kristóf. Én azt gondolom, hogy ez most egy egyedi, egyszeri előadás uh-huh. lesz. Hát lehet, hogy ha felvesszük, és akkor úgy meg lehet nézni, ezt nem tudom, erről nem is beszéltünk, de arról nem volt konkrétan szó, hogy ez bárhol, vagy ebből bár uh-huh. valamilyen részek mennének. Én nem vagyok ellene természetesen, úgyhogy nem tudom.
A lemezeket
igen. lehet, de hát az megint más, mint a maga a látvány, meg a színházi előadás.
Hát persze, hát azért nem véletlen az, hogy neked valahogy nem jelent meg eddig lemezed, mert nyilván te magad is mindig az élő felé húztál, szóval valahogy az volt a te igazi közeged.
Igen, és hogyha a Kristófnak ez nem jut eszébe, és nem ilyen hihetetlen munkát fejtett ki egyébként, hát most nem beszélek az egésznek a megszervezéséről, az, hogy hol van olyan zongora, amin zongorázhatok, amit szeretek, vagy hogy az rengeteg keveri, és akkor jaj, ne feledkezzünk meg a hangmérnökünkről se, Kerekes Pál.
Aha, ő gondozta a dolgot. Feri, ugye nem véletlen, hogy te mindig színházak közelében voltál, meg színészekkel dolgoztál, hiszen te bele születtél tulajdonképpen ebbe az egészbe, hiszen édesapád, tehát egy nagyon jól ismert figurája volt a színházi életnek, meg a pódiumoknak,
igen.
És akkor gyerekként tulajdonképpen ez egyértelmű volt számodra, nem? Hogy te színpadokon fogsz zenélni, zongorázni, fellépni.
Én mondjuk ennyire pontosan nem tudtam, én csak ott voltam, hát 15 éves voltam, amikor édesapám meghalt,
uh-huh.
és hát gyakran elvitt engem a Budapest Varieté, meg a Vidám Színpad, meg hasonló helyekre, úgyhogy ez nagyon erősen, hát talán befolyásolhatta a pályámat. Hát Bábszínház, szóval olyan dolgok. Az, hogy például a Bábszínházban 8 éves koromban ott voltam egy próbán, amikor próbáltak az énekesek, és az meg ilyesmi. Szóval, hogy erősen benne voltam. Még arra is emlékszem, hogy mit énekeltek. A Szép Helénából csinálták. Szerelmes Istenek címmel írták a Bábszínházban.
Az Offenbach verzió, ugye?
Offenbach, igen. És nem, cupé volt.
Uh-huh.
És arra emlékszem, hogy ott ültem a próbán, és azt gondoltam, hogy jaj, hát ilyen szépet én még életemben nem hallottam, és aztán azt énekelték, azt nem tudom, esetleg megmutassam, hogy mit énekeltek, vagy ez a, már a beszélgetésben nem kicsit sok lesz.
Ha tudjuk, mutass, persze.
Hát próbálom előadni, úgyhogy tartom közben a telefonkagylót. Azt mondja, hogy Spártában búcsú volt, Athénben meg nem. Ideje, hogy búcsú már nálunk is legyen. Elhittam a pénzemet, nincs egy drachma már. Miért is voltam én, hát ilyen nagy szamár. Na most az a vicc az egészben, hogy én ezt a világ legszebb zenéjének hallottam akkor ott.
Szerintem mi is annak halljuk felé, hogyha elgondolom, hogy félkézzel fogod a telefont, és a másik kézzel zongorázol.
Bal kézzel zongoráztam, jobb kézzel fogtam a telefont közbe.
Bravo.
És közben a saját szájammal énekeltem. De a lényeg az, hogy aki mondjuk a Máté Passiót hallja 8 éves korában, és örökre eljegyzi magát a komoly zenével, de én szerintem nem erről van szó, inkább itt egy alkati dolog, tehát nem az, hogy most éppen mit hall, de hogy én ezt gyönyörűségesen szépnek találtam, ezt a kis dalocskát, amit most előadtam neked. Ez volt a legszebb zene, amit hallottam odáig.
Te jártál egyébként? Tanultál zenét iskolai formában?
Hát persze, zeneiskolába jártam, és aztán hát a szokásos lépcsőket, konzim, mert aztán zeneakadémián, zeneszerzés szakon voltam. Tehát az igazság az, hogy már ott is a tanáraim bánatára állandóan az látható volt, hogy a könnyű zene, vagy alkalmazott zene, vagy szórakoztató zene.
Nem akartál kamaraműveket, vagy oratóriumokat írni?
Hát nem nagyon volt meg bennem az ambíció ehhez.
Nem
baj. Tanáraim szerették volna, és hát sőt, tanárom bánatos volt, amikor közben a Tánctal fesztiválon elindultam. És még a döntőbe is bekerültem a Kovács Kati jó voltából, mert ott az előadók nagyon sokat számítottak.
Aha.
És hát a tanárom ezt ilyen bánatosan.
És a Kovács Katit kísérted?
Nem, írtam egy dalt Tardos Péterrel, ki nagyon-nagyon sokat segített nekem a könnyűzenei szakmában, és ez volt a Hol az igazság című szám, ami bekerült a döntőbe, és akkor közben Zeneakadémián megfolytattam a tanulmányaimat.
Micsoda utak, meg micsoda történetek. Feri, és mind dolgozol most? Van-e olyasmi, amiben, van-e olyan új dolog, amire készülsz?
Hát van nekem egy ilyen hobbinak is nevezhető, vagy mániának, vagy szórakozásom, hogy én fejszámoló mutatványokkal foglalkozom, számokkal.
Írtál könyvet is ebben a témában.
Megjelent a Tipotexnél valóban a Szám Cirkusz című kis könyvecském, és ott leírtam a trükkeim, teljesen eredeti trükkök, tehát mindent én találtam ki. Matematikában teljesen csapnivaló vagyok, fogalmam sincs róla, ez csak kizárólag a számokkal való játéknak nevezhető. És van egy műsorom, ami egyébként most lesz nem sokára, mert 24-én lesz a Kugler Art-ban, és az a címe, hogy tépem a számot. Vagyis utalok arra, hogy zeneszámok és ilyen matematikus számok.
Igen, ez a Surányi Andrásék féle szám.
Igen. Ez lesz most közvetlenül a nem sokára, hogy hívják utána a lemezbemutató.
A lemezbemutató koncert.
Nagyon szórakoztat engem a számokkal való játszadozás, úgy is mondhatnám. És vannak olyan trükkjeim például, amin eléggé rejtélyesek sokak számára, hogy például hogy tudok zongorán 4 jegyű számokat összeszorozni, meg ilyesmi.
Hát ugye ezt most nem fogjuk megmutatni a hallgatóknak, mert biztos, hogy nagyon izgalmas lenne, de ígérem, hogy kerítünk erés alkalmat valami olyan műsort, ahol ez teljesen kiteljesedhet, és meg tudod ezt részletesen mutatni. Lényeg a lényeg, hogy akkor 12-én pénteken az Örkény Színházban este 7 órakor Ógni Mógni Kár, és a Váradi Szabolcssal közös dalaitokat fogjátok bemutatni a zenekar kíséretében, és ez a második lemez, és a lemez pedig mindenütt lehet kapni, ahol egyébként lemezeket lehet kapni, vagy van valami speciális
Nem tudom, ennek ezt nagyon tudják az
Éváik, a fiatalok.
nem igazán.
Jó, utána fogunk járni, de azt gondolom, hogy aki Darvas Ferenc lemezét keresi, az meg fogja találni, hogyha akarja. Igen. Feri, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok.
Én is köszönöm, hát persze.
Találkozunk a koncerten.
Jó van, jó van.
Köszönöm szépen, szervusz.
Köszönöm én is, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, nagyon-nagyon izgalmas témáról lesz szó, kiberbiztonságról és mesterséges intelligenciáról nagyon sokat hallani, de az egészségüggyel kapcsolatban azért ez egy kicsit izgalmasabb. Azt tudjuk, hogy a nagy mennyiségű adatok feldolgozása az mennyit segít a diagnosztikában, meg hogy ez talán az a terület, ami a leghasznosabb lehet az emberek számára, de hogy is van ez pontosan, és mennyire kell erre nekünk felhasználóként figyelnünk, arról Palic Tamást fogom kérdezni, aki itt is van a vonalban, és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központjának stratégiai igazgató helyettese. Szia, Tamás!
Szia, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Na hát megpróbáltam itt nagyon egyszerűen, meg kicsit konyhanyelven összefoglalni, hogy mi is az, amivel mi nagyjából találkozunk, tehát igen, big data, azt tudjuk, hogyha nem tudom, megjelenik egy kis folt a hüvelykujjamon, akkor akár én azt körbe tudom küldeni a világba, és a legmenőbb klinikák tudnak abban segíteni, hogy az milyen eredetű, meg találkozott szerintem mindenki a telemedicina kifejezéssel is, hogy távoli helyeken akár egy telefon segítségével lehet például bőrgyógyászati vagy szemészeti diagnosztikát alkalmazni. Ez így szerintem nagyjából mindenkinek megvan, és mindenkinek megvan az EST, amit ugye pár éve tanultunk meg, de most már a nagymamák is tudják, hogy a gyógyszerük a felhőbe van, és az egyszer csak lejön a felhőből, és az ügyesebbek meg is tudják nézni, hogy tényleg mit is írtak föl neki, meg mi is történt, hogyan van. Szóval nagyjából valahogy szerintem Magyarországon ezek azok a területek, meg ezek azok a témák, amiket úgy az emberek ismernek, de hogy néz ez ki a nagy világban, meg hogy néz ez ki a stílszerűen a nagy képernyőn, meg hát mire számíthatunk a jövőben?
Igen, tehát egyrészt szerintem ami nagyon fontos, és meg kell említeni, hogy Magyarország bizonyos szempontból fejlett, tehát a digitális egészségügy területén, és ahogy te is mondtad, ebben a kiemelkedő szerepe van az EST-nek, aminek a tervezése a 2010-es évek elején kezdődött, és aztán 2017. november 1-től használjuk, és egyre kiterjedtebb gyakorlatilag a mindennapokban használjuk, akár betegként, akár orvosként, egészségügyi ellátóként, és valóban nagyon jó az, hogy nem kell végtelen számú helyre elvinni a leleteimet, vagy éppen a felírt recepttel kutyagolni, hanem gyakorlatilag...
A CD-vel, amin a röntgen van.
A CD-vel így van, hanem gyakorlatilag felkerül a felhőbe, és azt bármelyik orvos kollega meg tudja nézni, tudnak konzultálni. Ez már egy nagy előrelépés. Ugye a világ azért nem állt meg csak itt, tehát hogy sokkal előrébb jár, és részint szoktuk használni ezt a telemedicina szót, de talán ezt szűkebb értelemben véve alapvetően a táv orvosi ellátásra használják, de talán ugye kiterjedtebben is használni telehealth vagy teleegészségügy, tehát hogy számos más területen is lehet használni. Ugye a Covid volt az időszak, amikor ezt nagyon kiterjedten kezdték el az egész világban, így Magyarországon is gyakorlatilag használni, és akár egy távgyógytornászati lehetőségre is volt lehetőség, tehát nem kellett feltétlenül bemenni a tornaterembe, hanem távolról is meg lehetett jól csinálni, és együtt el lehetett végezni a gyakorlatokat. Tehát számos lehetőség van arra, illetve napjainkban ma már ott tart a világ, hogy gyakorlatilag a különböző telemedicina eszközökkel, illetve digitális eszközökkel virtuális otthoni kórházakat is kialakítanak, mert hogy otthon bizonyos betegségeknek a kezelése egyszerű, vagy éppen hogyha nagy távolságok vannak, akkor van lehetőség arra, hogy különböző szenzorokkal, felszerelt eszközökkel távolról kövessék a beteget, és adjanak meg fő tanácsot, tehát és akkor nem kell feltétlenül a kórházba vinni.
Hát gondoljunk csak az okos órákra, mint a legegyszerűbb jelenlegi eszközökre.
Így van, okos óra, de ugye számos más olyan élettani jelet lehet mérni, ami ma már azt lehet mondani, hogy szinte a piacon megvásárolhatók ezek az eszközök. Nyilván nem ilyet kell vásárolni, mert ennek nagyon komoly biztonsági kérdései vannak, meg hitelességi kérdései vannak, illetve hogy megfelelően csatlakozzanak a megfelelő rendszerekhez, hálózatokhoz, illetve hogy jó adatokat mérjenek, ezek kritikus fontosságú. Igen. Tehát, hogy jó minőségűnek kell lenni ennek az adott eszköznek, de akkor gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy a távolról monitorozza az orvos a beteget, és megfelelő tanácssal lássa el, hogyha nem is feltétlenül ott van közvetlen a közelében az orvos, hanem egy szakdolgozó, lehet, hogy elég, ha ott van, és akkor is hozzá tud járulni az ápoláshoz, vagy a gyógyuláshoz. És ennek van talán egy még magasabb szintje, amikor azt mondjuk, hogy digitális ellátási modellek vannak, tehát nem csak a hagyományos betegutak vannak, tehát amik megszoktuk, hogy elmegyünk az alapellátásba, utána járószakellátás, fekvőszakellátás, rehabilitáció, hanem ezek a digitális ellátási modellek pontosan azért, mert a mérhetőség, szinte mindent már digitálisan tudunk mérni, tárolni és feldolgozni, ami a beteggel, betegséggel kapcsolatban keletkezik, az gyakorlatilag nem kell, hogy végigjárja ezt a hagyományos betegutat, hanem felkerül úgymond a felhőbe, ahogy szoktuk nevezni, és ott akár a mesterséges intelligencia segítségével, akár olyan központi kapacitás szakértői csapat, orvosi csapat segítségével, mint a diagnosztikus döntések, ezeknek a támogatása, vagy akár a terápiás javaslatok is sokkal könnyebben történnek, mint a hagyományosan. Teljesen átrendeződhet gyakorlatilag a betegellátás ezeknek a digitális eszközöknek a segítségével.
Tehát mondjuk, hogy adott esetben van egy EKG, ami fölmegy a felhőbe, és van egy nagy labor, ami fölmegy a felhőbe, és akkor ebből mondjuk már a mesterséges intelligencia meg tudja mondani, hogy itt van egy kockázat, itt van egy kardiológiai probléma, itt van egy magas koleszterin szint, akkor én, mint mesterséges intelligencia ezt és ezt javaslom. Jó, mondjuk jön mellé még 3-4 adat, hogy ne egyszerűsítsem. Szóval ilyesmire kell gondolni, ugye? Most így nagyon...
Ilyesmire is. Így van, tehát amiről eddig beszéltem, vagy beszéltünk, az a így mondom, digitális eszközökkel támogatott gyógyítási folyamat, és erre jönnek, vagy ehhez jönnek még az utóbbi éveknek a fejlesztései elsősorban, mert hogy a számítási kapacitások lehetővé teszik, és nagyon sok adat keletkezik a világban, így Magyarországon is az egészségügyben, az, hogy a mesterséges intelligencia segít az orvosi döntés támogatásban, és ez részint, amit gyakran szoktak használni, a különböző képi mintázat felismerés, ugye, amit elmondtál, hogy akár egy bőrgyógyászati elváltozással kapcsolatban milyen egyszerű az, hogy lefényképezem, elküldöm, és valamilyen visszajelzést kapok akár arra, hogy milyen típusú a betegség, akár az, hogy mit kell tennem, vagy mit javasol a mesterséges intelligencia, vagy a másik lehetőség, amit mondtál, hogy igen, vannak különböző típusú egészségügyi adataim, és ezek alapján egyébként ugye nem csak az orvos tankönyvben tanult és egyébként eddig látott betegségei alapján vagy betegei alapján tud egy javaslatot mondani, hanem a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sok esetet föl tud dolgozni, és az alapján tud egyébként egy javaslatot mondani, egy predikciót mondani, hogy mi az, amit ő gondol, tehát mire van legnagyobb esély, és ezáltal milyen területre kell elmennem, milyen orvos kell fölkeresnem. Ami nagyon fontos, ezt gondoljuk, és a világ itt tart, és talán nem is fog máshol tartani, hogy ugye a mesterséges intelligenciának hívjuk, tehát artificial intelligence, ezt Amerikában nagyon gyakran augmented intelligence-nek hívják, tehát kiterjesztett, vagy bővített intelligencia,
igen.
Amiben az van benne, hogy az orvosi és a természetes humán intelligencia, ami a döntést, az orvosi döntést megalapozza, az nem megkerülhető, de nagyon komoly döntéstámogatási tényezőként van jelen egyébként ez a gépi támogatás, tehát a mesterséges intelligencia az egészségügyben. Ez napjainkban már Magyarországon is gyakorlatilag elérhető, vannak ilyen típusú központi alkalmazások, illetve alkalmazások, amelyek segítik valóban az orvosi döntés előkészítés, döntés támogatást végeznek.
Igen, azt hiszem, hogy erre talán nagyon jó példa az ideális, a klasszikus, a mesebeli vidéki háziorvos, aki ismeri a kisváros vagy a falu apraja nagyját, és eljön hozzá a fiatalember az imént említett példával, a bőrelváltozással az ujján, és akkor a háziorvos igénybe tudja venni a mesterséges intelligenciát, ami végig pásztázza a bolygót, és megnézi, hogy hol, kinek volt hasonló, és arra mi volt a diagnózis, de ugyanakkor ez az orvos pontosan tudja, hogy ennek a fiatalembernek az apja, meg a nagyapja, meg a nagyanyja, az egy bizonyos fajta bőrbetegségben szenvedett, és akkor ezt a fajta tudást, amit nyilván nem tud a mesterséges intelligenciától megszerezni, hiszen ez egy tapasztalati tudás, ezt tudja összevetni azzal, amit az AI nyújtani tud neki. Nem tudom, jól gondolom-e.
Teljesen, tehát gyakorlatilag az orvosi lét, az orvosi működés, illetve az orvosi döntés az nem pusztán egy ilyen technikai vagy technológiai algoritmizált döntésről van szó, hanem amikor döntünk egy betegségről, akkor gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy holisztikus szemlélettel, tehát számos más egyéb tényezőt is, ebben ugyanúgy benne vannak az örökletes tényezők adott esetben, vagy éppen a szociológiai tényezők, tehát a környezeti tényezők, tehát az, hogy egy adott környezetben mondjuk milyen betegség fordulhatott elő gyakrabban bármilyen ok miatt,
igen.
szennyezés azért, mert olyan gyár vagy bármi fordulhat elő, tehát hogy gyakorlatilag az orvosi döntést pont emiatt ezt támogatni tudja, tehát segít előkészíteni, viszont ugye ilyen szempontból is nagyon jó volt a példa, amit mondtál, mert hogy lehet, hogy a bőrgyógyászat az nem 10 kilométerre, 20 kilométerre, hanem éppen 50 kilométerre van, és lehet, hogy nem a hét minden napján, tehát nem tudna elmenni egyébként a beteg, tehát egy sokkal szélesebb és kiegyensúlyozottabb elérhetőséget tesz lehetővé egyébként ez a mesterséges intelligenciával támogatott alapvetően távgyógyászati lehetőség. Tehát egyfajta, így mondom, hogy egy egyenlőséget vagy méltányosságot is biztosít a rendszeren belül egyébként, hogy bizonyos kapacitásokhoz jobban hozzá lehet férni, tehát ez nagy mértékben segíti egyébként az orvosi munkát, illetve a betegeknek a nagy gyógyulását.
Igen, és hát én szándékosan egy ilyen hát bagatelnek tűnő problémával jöttem, de azért tudjuk, hogy valójában azért az onkológia az, aminek a területén hát talán leginkább hasít a mesterséges intelligencia már, ami a világmennyiségű vagy világméretű adatok elemzését jelenti. Na de térjünk rá egy picit a kiberbiztonságra meg a biztonságra. Azt gondolom, hogy azt a problémakört kizárhatjuk, hogy rosszul kezeli a mesterséges intelligencia az adatainkat, és az a 2,8 az hirtelen majd 2,13 lesz, vagy hogy rosszul olvasta, tehát ez szerintem nincsen. Inkább az lehet probléma, hogy valakik valamilyen célra fel akarják használni a mi adatainkat. Na most tudjuk, hogy ami Magyarországon azért nem egy akut ügy, de a világ számos országában, például Amerikában ugye egy nagyon komoly történet, ez a, hát hogy mondják, ez tajszám, vagy betegbiztosítás, vagy social security number, tehát hogy van-e ilyen az embernek, vagy nincs, és ezzel milyen fajta visszaélések történhetnek, de azt hiszem, hogy ez nálunk nem egy akut történet, de mi az, ami mégis itt mondjuk probléma lehet nálunk, vagy mi az, amire egyénenként oda kell figyelni, vagy hol lehetnek ebbe lyukak, vagy repetések a falban?
Még egy pillanatra a mesterséges intelligencia adatbiztonságra hagyugorjak vissza, amit a legelején mondtál. Egy nagyon fontos dolog van, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok esetében is nagyon fontos, hogy milyen adatokon tanul az a bizonyos algoritmus, tehát hogy hogyan fogja majd fölismerni. Éppen ezért ugye használják is ezt a kifejezést, hogy adat vagy tanító adatbázis mérgezés. Tehát akár lehet olyan, hogy rossz indulatokból, rossz adatokon tanítok egy algoritmust, és természetes, hogy az rossz következtetést fog levonni. Tehát ilyen értelemben a mesterséges intelligencia fejlesztések szempontjából is nagyon fontos, hogy hasonlóan, mint mondjuk egy gyógyszeripari fejlesztés, vagy egy gyógyszer, egy jó nyomon követhető fejlesztési folyamat legyen, amiben nagyon pontosan látszik az, hogy mik a tanító adatok, mi az az algoritmus, tehát az a kócsor, amiben történik, hogyan történik utána a tanítása, és ez gyakorlatilag visszakövethető legyen. Tehát az adatbiztonság, és ugye ebben az esetben a kiberbiztonság, ez valóban itt is fontos. A másik, a konkrétan, amit felvetettél, hogy valóban, ugye főleg Amerikában az egészségügyi intézmények esetében, amikor egészségügyi adatoknak a biztonságáról beszélünk, akkor nem csak feltétlenül kifejezetten az orvosi kortörténetre és az aktuális betegségekre, diagnózisra, terápiára gondolkodunk, vagy ezt értjük alatta, hanem egyéb adatoknak az eltulajdonítása is történhet, tehát egyéb adatok biztonságára is kell gondolnunk, tehát a névtől kezdve a tajszám, vagy bármi egyéb lakcím, bankszámlaszám és egyebek. Tehát amikor egy egészségügyi intézménybe behatol valaki, és úgymond egészségügyi adatokat szerez meg, akkor részint megszerzi azokat a személyemhez kötődő adatokat, amelyek egyébként általános jellegűek, illetve megszerzik az egészségügyi állapotomra és az ellátásomra vonatkozó adatokat. Ugye mind a kettő egyébként jól hasznosítható, mert az általános adatok azok felhasználhatók akár digitális megszemélyesítéshez,
igen,
akár
igen, igen,
bizonyos dolgoknak az előkészítéséhez, vagy ahogy mondtad, valamilyen csaláshoz például, vagy a bankszámlaszámok felhasználhatók adott esetben banki csalás irányába. Tehát ennek önmagában van egy értéke. A másik pedig az egészségügyi adat. Az egészségügyi adat az pedig részint jól használható azért, mert ugye az egészségügy és az erre épülő egészségipar az egy nagyon-nagyon innovatív terület. Tehát ott a fejlesztéseknek nagyon nagy jelentősége van, és a fejlesztések a 21. században adatalapon történnek, tehát minden, ami egészségügyi adat, és ebből valamilyen következtetés levonható, akár pozitív, akár negatív, az gyakorlatilag jól felhasználható különböző innovációkhoz.
De Tamás, bocsánat, akkor itt elsősorban nem is, hát tudom, hogy ez is személyes adat, de voltak éppen nem az én személyes, nem az én magas vérnyomásom érdekli azt a valakit vagy valamit, hanem mondjuk annak a 400 embernek vagy 1000 embernek a reakciója egy bizonyos gyógyszerre a magas vérnyomásra, stb.
Így van, tehát van ilyen motiváció is. Ugye lehet olyan motiváció, amikor én bemegyek a kórházba, de tudom, hogy abba a kórházba jár X vagy Y celebritás, politikus.
Na már. Igen, persze.
És gyakorlatilag, igen, hát elviszem még azt a 300 ezer embernek az adatát is, de egyébként abból meg fogom találni azt a néhány emberét, aki nekem fontos. Tehát amikor egy picit a személyre szabottam, vagy a személynek az adatai érdekelnek, és gyakorlatilag, és itt a nagyon fontos az, hogy ugye az egészségügyi adatok egy része, különösen a biometrikus adat, illetve a genetikai adat, az már olyan, ami egyértelműen azonosítja a szemét, és gyakorlatilag én bárhol vagyok a világban, azon biometrikus adatok és genetikai adatok alapján engem mindig fognak tudni azonosítani. Tehát nem olyan, mint a nevem, meg a tajszám, vagy éppen bármi, hanem gyakorlatilag ez nagyon értékes tud lenni bizonyos embereknél, embercsoportoknál, tehát hogy ez szintén fontos. Illetve ugye az egészségügyi adatokhoz kapcsolódik még az a dolog is, hogy amikor valaki bejut egy egészségügyi rendszerbe, és mondjuk adatokat lop el, akkor nagyon gyakran nem csak adatlopásról vagy szivárgásról van szó, tehát nem csak ez a célja, hanem az is, hogy egy bizonyos idő után, gyakran már egy adatszivárgást követően azt az egészségügyi rendszert, azt valamilyen módon blokkolja, leállítsa, és az adatokhoz való hozzáférést a kórházon belül megtiltsa. Ugye ezek a klasszikus zsarolóvírus esetek,
igen.
Amikor bejutnak a rendszerbe, gyakran valamilyen emberi mulasztás, adathalász kampány vagy bármi ilyesmi kapcsán, bejut a rendszerbe, van egy előzetes adatszivárgás, majd van a zsarolóvírus aktiválás, aminek eredményeképpen blokkolódik, tehát a blokkolódnak az adatok, nem lehet hozzáférni, leáll a kórházi ellátás, és gyakorlatilag ott kerül válaszút elé ugye a kórház, hogy fizessen vagy ne fizessen, az annak érdekében, hogy egyébként az egészségügyi ellátás az tovább folyhasson. Ezek az összegek, ami egy-egy ilyen zsarolóvírus támadás kapcsán van, fél egymillió dolláros nagyságrendűek, és azért ezek elég jelentős jövedelmet jelenthetnek mind kiberbűnözői csoportoknak, tehát akik így mondom, hogy tisztán csak pénzügyi haszonszerzés céljából végzik ezt, vagy akár valamilyen politikai motivációval is rendelkező csoportoknak.
Hát, vagy mondjuk ki, hogy háború. Tehát, hogy
egy háború
igen,
kapcsán.
Igen, van. Mondjuk.
Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az egészségügyi rendszer az a kritikus infrastruktúrák közé tartozik. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha annak a működése károsodik, annak komoly társadalmi hatása van, és egy háború ez pont egy ilyen kifeszített helyzetet jelenthet, amikor egy kritikus infrastruktúra, egy kórháznak a működése, hogyha károsodik, akkor nyilvánvalóan az nagyon rossz hatással van. Tehát pontosan egy háború kapcsán ez egy még érzékenyebb időszakot jelent, de egyébként ugyanez volt ugye a COVID-19 időszakában is, amikor sajnos fordultak elő ilyen támadások, tehát különböző kórházakban, voltak olyan kiberbűnözői csoportok, akik azt mondták, hogy ők etikusabbak ettől, és COVID alatt nem fogják támadni a kórházakat, de voltak olyanok, akik egyébként mindenféle gátlás nélkül megtámadták a kórházakat, és elég komoly összegeket zsebeltek be a zsaroló vírus támadások kapcsán.
Hát igen. Tamás, azt elfelejtettük mondani, hogy egyébként van a beszélgetésünknek egy apropója is, hogy lesz egy kiberbiztonsági konferencia április 25-én Budapesten, és azt hagyjam, hogy lesz egy ilyen konferencia, de már 22-szerre lesz.
Így van, ez Innováció Management az egészségügyben című lapnak a 22. konferenciája, ez korábban infokommunikáció az egészségügyben konferenciaként szerepelt. 3 éve változtattuk meg, és egy kicsit kibővítettük a témát, ez adatvezérelt egészségügy és kiberbiztonság. Tehát itt minden olyan korszerű digitális technológiáról beszélünk, ami az egészségügyben jelen van, vagy a közeljövőben várhatóan jelen lesz, és természetesen ennek a kiberbiztonsági vonatkozásairól is ezeket is be tudjuk mutatni, illetve hát ami a talán napjainkban az egyik legégetőbb és legfontosabb kihívás az egészségügyi intézmények számára, ez a bizonyos NIS 2 direktívának, Európai Uniós direktívának való megfelelés, amely elég komoly kihívások elé állítják az intézményeket, akár az incidens kezelés, akár a belső képzések, vagy a vezetői felelősség területén.
Ez pár szóban mit jelent, csak ilyen egyszerűen, hogy az átlag hallgató, aki még nem hallott erről is megértse?
Igen. Tehát ugye ez egy olyan Európai Unió szabályozás, amelyet a hazai nemzeti gyakorlatokba kötelezően át kell ültetni. Ennek a jogszabályi véglegesítése, előkészítése ez folyamatban van a magyar rendszerben is, de gyakorlatilag már mint a részletszabályoknak a pontosítása, de gyakorlatilag az, hogy milyen irányba kell fejleszteni az intézményeknek az információbiztonságát, a kiberbiztonságot, ez már tudott. Ez nem szektorspecifikus, tehát ez nem csak az egészségügyre igaz, hanem ez általában minden szektorra, kivéve a pénzügyit, ahol nagyon speciális szabályok vannak, és gyakorlatilag ennek minden nagy és középvállalatnak meg kell majd felelnie, és ezek talán a legfontosabbak az, hogy nagyon fontos, hogy az intézményen belül a biztonságtudatosítási folyamatok rendszeresek legyenek, tehát valamennyi munkavállaló tudja, értse meg, hogy mi ennek a jelentősége, és alapvető készségekkel, ismeretekkel rendelkezzen ezen a területen. Fontos, hogy megjelenik a vezetői felelősség, tehát az intézmény, vállalat, szervezetvezetője, az felelőssé válik a kiberbiztonság területén is. És a harmadik nagy terület az, hogy az úgynevezett incidensekre, tehát azokra az eseményekre, amelyek nem vártak és hatással vannak az információbiztonságra, azokat menedzselni kell tudni, tehát megfelelő időn belül a megfelelő hatóságoknak jelenteni kell tudni, illetve megfelelő intézkedéseket kell tenni. Tehát ez egy elég komoly és komplex kihívás, ami azt mondja, hogy igen, az Európai Unió ezt nagyon komolyan veszi, mert hogy a digitális világban azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek nagyon komoly jelentősége van az, hogy az adataink rendben legyenek, védettek legyenek, és gyakorlatilag mert csak akkor tudjuk ezeket az adatokat megfelelően használni, akár az egészségügyben, de más szektorban is.
Hát Tamás, legyen ez akkor a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon izgalmas volt, amiket elmondtál, és hát azt tanácsolom mindenkinek, hogy legyünk optimisták, de legyünk óvatosak, mert nagyon-nagyon meg fog, hogy mondjam, könnyebbedni az életünk nagyon sok szempontból, de biztos, hogy lesznek nehézségek. Ahogy ez már lenni szokott ugye a civilizáció meg a történelmünk során általában.
Szerintem, tehát így mondom, hogy vagy ezt is szoktuk mondani, hogy ezek lehet, hogy rettentően hangzanak, de tehát a kockázatokkal tisztában kell lenni. Tehát akkor tudjuk menedzselni, hogyha ismerjük a kockázatokat. Igen, vannak ennek a változásnak, meg a digitális világnak, de ezek kezelhetőek egyébként.
Tamás, én nagyon szépen köszönöm, hogy
itt
voltál. Palic Tamásra, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központjának stratégiai igazgató helyettesével beszélgettem, és akkor a konferenciához még sok sikert kívánok. Egyetlen kérdés, hogy a konferenciából a nagy közönség mit tudhat meg, vagy hol érdemes esetleg bele nézegetnie, kattintania? Van ilyen kivezetésetek?
Igen, van egy hónap, ezt a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szervezi ezt a konferenciát, a rövidítésből mempt.hu, tehát meemt.hu. Ezen a honlapon megtalálható mind a konferenciával kapcsolatos jelentkezési lehetőség, mind pedig ott az eredményeket, illetve az előadásokat, hogy azok összegzését be fogjuk tudni mutatni, úgyhogy akit érdekel a téma, nyugodtan keresse fel a honlapot, izgalmas témák fognak megjelenni.
Nagyon szuper. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szervusz.
Nagyon szépen köszönöm. Szia, szép délutánt.
Neked is.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.